Visszapillantó. Szerkeszti Sármási Bocskai János.
Köszöntöm hallgatóinkat nagy szeretettel és tisztelettel a mai Visszapillantó című műsorunkban. Péter Eszter szerint hiába beszélsz ahhoz, aki nem akarja meghallani, amit mondani akarsz. Hamarosan kezdünk, ha tehetik, maradjanak rádió közelben. Műsorunkat felvételről sugározzuk. Mezei Erzsébet énekelt, röviden mai találkozónk tartalmából. Cseresznyés Pál egyike volt azon 43 magyar és roma nemzetiségű személynek, akiket a román igazságszolgáltatás az 1990-es marosvásárhelyi márciusi események után elítélt. Szabadulása után készült Tóth Béla riportja. Jól működő kórusmozgalom volt a 70-es években a Gyergyói medencében és egész Székelyföldön. Lukács János, Petres Ignáccal és Héja Józseffel a Ditrói Bartók Béla Művelődési Egyesület elnökeivel beszélgetett 1974. decemberében. Csángokról, az elfelejtett magyarokról jelentetett meg könyvet 2008-ban Pataki János. Tapasztalatairól mesélt a 120 perc című magazinműsorunkban. Ez a mai felhozatal, ha idejük megengedi, nosztalgiázzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Az Ír Televízió felvétele nyomán ítélték el Cseresznyés Pált 10 évre az 1990-es marosvásárhelyi márciusi események után. Azzal vált híressé, hogy ő volt az, aki a szervezetten behozott és Marosvásárhely magyarságára fegyveresen rátámadó libánfalvi lakóst Mihail Kofáriút fektében megrugdosta. Szabadulása után készült vele Tóth Béla interjúja. Előtte viszont Markó Bélát, az RMDS akkori elnökét hallhatják.
Cseresznyés úr helyzete hosszú-hosszú közbenjárás után és az előző államfő és az előző hatalmi intézmények sok be nem tartott ígérete után végül is a novemberi választások nyomán az új államfő jó voltából megoldódott, vagy nyilván, tehát, hogy kikerülhetett a börtönből, ahová igazságtalanul bezárták, és éveken át ott tartották. A mai beszélgetésünknek végül is az volt a célja, hogy én személyesen is szerettem volna minél előbb találkozni, szeretni, és úrral tájékozódni arról, hogy melyek a tervei, hogyan él, hiszen ezzel kapcsolatosan talán azt mondanám el, hogy a romániai magyarság számára, mindannyiunk számára szimbólumértékű is az a gesztus, hogy Constantinescu elnök kegyelmet gyakorolt, mint ahogy szimbólumértékű volt, de negatív értelemben a marosvásárhelyi 1990-es márciusi események nyomán az a megtorlás, amely magyar vagy cigány nemzetiségű személyiségeket érintett. De végül is az események, meg mindennek a szimbolikus értékén innen és túl, én azt gondolom, hogy a leglényegesebb az, hogy mi, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, mindazok, akik végül is egy közösségnek a képviseletét vállaltuk, amennyiben szem előtt éveztük azt, hogy ez a közösség egyes emberekből áll és egyéni sorsokból áll, és ezekre az egyéni sorsokra nem figyelünk oda, csak a nagy egész sorsára, akkor a kötelességünket nem fogjuk teljesíteni. Tehát Cseresznyés úr esetében is egy ember helyzetéről, sorsáról, egy közénk, a közösségünkhöz tartozó ember sorsáról, életéről van szó, és azt gondolom, hogy nekünk segítenünk kell.
Konkrétan megtudhat valamit a Marosvásárhelyi Rádió hallgatója arról, hogy milyen segítséget ad ezután az RMDS Cseresznyés párnak, hiszen tudjuk azt, hogy amíg a börtönben volt, addig egész végig mellette voltunk, mellette volt a szervezet.
Hát ez a segítség nyilván sokféle lehet, de ennek, hogy mondjam, vannak nagyon konkrét vonatkozásai is, tehát most ez egyfajta beilleszkedési, visszailleszkedési időszak, de Cseresznyés úrnak vannak tervei arra, hogy esetleg valamilyen vállalkozásba fogna, vagy vannak olyan konkrét elképzelései, amelyeknek beindításában valószínűleg kollégáinknak, szakembereinknek, akár jogászainknak is majd segíteni kell.
Cseresznyés Pál több mint 5 évet ült börtönben. Tehát abból a bizonyos 10 évből több mint a felét letöltötte. Egy hónapja ismét szabad ember. Egy szerencsés pillanatban jött ki a börtönből. December 24-e volt. Szenteste. Egy hónap után milyennek látja Marosvásárhelyt?
Marosvásárhelyt nagyon megváltozottnak látom. Vagyis meglepő volt az a változás, ami történt az 1990 évektől errefelé. És egészen másféle formában látom az embereknek a mozgását, hogy sürögnek, forognak. Talán, mintha igazából kezdett volna mutatkozni a demokráciának az elindulása ebben az országban is. És főleg örvendetes volt, hogy talán egy olyan párt nyerte meg, és azok a pártok nyerték meg a választást, amelyek egy demokratikus gondolkozásos felfogással rendelkeznek. És már is kezd mutatkozni, és érzem ennek a demokráciai lépések elindulásának bizonyos sikerét és előrehaladását.
Nagyon nehéz volt a börtönben. Hogyan viszonyultak önhöz a többi rabtársai? Tehát volt-e egy olyan, hogy felnéztek önre, és nem úgy kezelték, mint egy közönséges bűnözőt?
Ami a börtönéveimet illeti, az első másfél év nagyon nehéz volt. Talán kísérlet is volt téve arra fel, hogy végezzek öngyilkosságot el magam ellen. Vagyis megtorlásba volt részem, úgy rendőrök, mint rabok által, akkor rabokat tettek rám. Mind addig történt ez a nyomás, úgy fizikailag, mint molesztálás és más formába, amíg az amerikai konzulátustól egy nő és egy férfi konzul jelent meg nálam, és az első kihallgatást, beszélgetést megtették vélem. Lantos szenátor úrnak, vagy kongresszmánnak, ahogy más nyelven nevezzük, a jó voltából, aki szeretett volna személyesen vélem találkozni, de az ideje nem engedte meg, és megbízta a konzuljait. Miután beszéltem vélük, utána megszűnt a fizikai nyomás ellenem, és csak bizonyos molesztálásokba volt részem azután.
Kint van, ismét szabad ember. Hogyan tovább? Mik a tervei?
Hát a terveim óriásiak. Nem tudom, mennyire fog sikerülni, és mielőtt rátérnék, hogy a terveimről beszéljek, esetleg felkérném a világ magyarságát, hogyha helyesnek lássák ezeket az elgondolásaimat, terveimet, akkor lépjenek fel támogatásomra. Én nem akarok milliárdáros lenni, vagyis hogy önző legyek az életbe, és egyéni tőkét kovácsolni abból, amit tervezek és akarok folytatni. Én ezzel szeretném a magyar közösséget támogatni, segíteni az itthon maradás és az anyanyelv megtartására is, saját magunk fenntartására, hogy ne kelljen idegenbe menni, máshol dolgozni. Terveim ezzel kapcsolatosan művészi tárgyaknak a készítését faanyagból és cserép, égetett cserép formába, kerámia, művészi munkákat készíteni, amire nekem nagyon fontos lesz egy üzemnek a beindítása.
Ennyit a terveiről. Én hallgatóink nevében is nagyon szépen köszönöm, hogy válaszolt kérdéseinkre, és kívánom, hogy tervei teljesüljenek, és ön érezze jól magát szabadon.
Elhangzott riportunk Markó Béla RMDSZ elnökkel és a börtönből szabadult Cseresznyés Pállal készült. Hangfelvételünket 1996. január 26-án sugároztuk a Marosvásárhelyi Rádióban. A riporter Tóth Béla volt.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Visszapillantó című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Ha tudnánk, mit hoz a holnap, a sorsunk mit ígér, hogy jót vagy rosszat tartogat az élet, majd hoz reám, vagy hoz valami szépet, mi lenne, ha tudnánk előtt. Szállnánk véle, hisz tétlenül az ember hogyan nézze, hogy sodorja az élet a maga útján, hogy változtatni ő sem tud a sorsán. Bár jól tudja, hogy mit kellene tenni, hogy melyik úton merre kéne menni, még választhatna jó és rossz között, ám mégsem dönthet ő a sors fölött. Lám csak mi szerencse, hogy jövőnk titok marad, ha sorsunk velünk mostohán is bánik, még remény van rá, hogy majd jobbra válik, a holnap fényes déli bábbal ámít. És éltet a remény, te leszel a győztes, s ha elrontod, csak te lehetsz a vétkes, a szélcsemp és a vihar. Egymást váltja, mi meg csak haladunk, utunkon mind tovább. Bár jól tudja, hogy mit kellene tenni, hogy melyik úton merre kéne menni, még választhatna jó és rossz között, ám mégsem dönthet ő. A vihar egymást váltja, mi meg csak haladunk, utunkon mind tovább.
Farkas András énekelt, a kórusmozgalom egész Székelyföldön virágkorát élte a 70-es években. Ez derül ki a most következő hangfelvételből.
A múlt hangjai értékes hangfelvételei a Marosvásárhelyi Rádió Visszapillantó című műsorában.
Kedves hallgatóink! Az utóbbi esztendőkben Hargita megyében és Kovászna megyében több helységben is művelődési egyesületek jöttek létre. Az ismertebbekről szólottunk is hallgatóinknak, mint például a Zágoni Mikes Kelemen, az Etelaki Tamás Járon Művelődési Egyesület és a Ditroiról a Partok Béla Művelődési Egyesületről. Az utóbbihoz látogattunk el most a decemberi napokban, hogy elbeszélgessünk az elnökkel, Héja Józseffel és Petres Ignáccal, az egyesület tiszteletbeli elnökével. Amint ismerem, kedves elnökeltárs, az egyesületüknek a legerősebb egylete a dal egylet.
Igen, valóban a legéletképesebb egylet, nagyon erős részlege a Művelődési Egyesületünknek, a Népi Egyetem is. A legnagyobb eredményeket nyilván a dalegylettel értük el. Kórusunk, a vegyes karunk a 11. országos kultúrversenyen aranyérmet nyert, és a televíziós megyeközi kórus vetélkedőn országos második díjat. Hát szép eredmények, nyilván ez nem jelenti azt, hogy megállunk, szeretnünk tovább lépni, vagy legalábbis ezt a szintet tartani.
Amikor Hargita megyében a dalkultúráról beszélünk, akaratlanul is a ditrói énekkar jut eszébe az embernek. És amikor a ditrói énekarról szólunk, akkor feltétlenül eszünkbe jut és szólunk Petres Ignác bácsiról is. Az előbb hivatalosan jelentettem be, de már a mikrofon előtt nem egyszer találkoztunk. Itt voltam az énekkaruk 100 éves jubileumán, és találkoztunk jóval azelőtt is kórusvetélkedőkön, megyei, országos szinten is. Szeretnek itt az emberek dalolni?
Minden ember szeret dalolni, hisz a munkáját is dallal végzi, sokkal többet tud dolgozni. És szívesen tanulnak dalokat, mert az élet kezdettől, születésünktől a halálunkig énekkel van. És ha énekkel töltjük meg, akkor sokkal boldogabb az életünk. A könnyű zenének egész tengerében vagyunk. Tudjuk nagyon jól, hogy naponta millió számban a világon születnek a könnyű zene darabok, és ugyanúgy egyik napról a másikra el is tűnnek. Nekünk legfőbb célunk az, hogy a népdal hatalmas tárából mennél többet tudjunk visszaadni. Úgy szintén a népi hagyományokat, a népdalt összegyűjteni, ez nekünk kötelességünk.
Amivel még ki szeretném egészíteni Náci bácsinak a szavait, hogy a népdal kultúra ápolása mellett a harcos, munkára serkentő tömegdaloknak az előadói, ezen daloknak a szócsövei akarunk lenni, és vagyunk, gondolom ezt igazoltuk a tévé előtt is, igazoltuk országos szinten elért eredményeinkkel is, mert gazdag ebből a szempontból is kórusaink, említem kórusaink, mert nem csak a vegyes kórusunk van, gazdag ebből a szempontból is minden egyes kórus repertoárja.
Ha jól emlékszem, egy időben 6 kórus is tevékenykedett itt a községben.
Az, hogy hány kórus van, erről nagyon sokat beszélgethetünk, tudnélik. Most jelen pillanatban is, ha szükség van rá, 8 vagy 9 kórust most is színre tudnunk állítani.
Tehát se kórusban, se dalosokban nincs hiány Ditróban. És azóta, mióta létrejött a Művelődési Egyesület, egy hagyományossá váló seregszemlét is megrendeznek évente. Mégpedig közvetlenül köztársaság évfordulója december 30-a előtt.
Igen, ez a rendezvény, amely rangosan nőtte már ki magát, azzal a céllal született, hogy a megye kórusai dallal, a jelenről, a hősi múltunkról köszöntsék a köztársaságot. Gondolom ezzel serkentő feladatunknak teszünk eleget, de ugyanakkor hozzájárulunk ahhoz is, hogy azok a kórusok, amelyek eljönnek Ditróba, gazdagodjanak tapasztalatban, gazdagodjanak emberségben, és ezt a kórustagok is bevallották, hogy minden egyes alkalommal maradandó élménnyel távoztak innen a ditrói kórus találkozóról.
Mivel, hogy az új esztendő küszöbén is vagyunk, zárjuk az óesztendőt. A riportból kiderült, hogy nem volt sikertelen esztendeje a ditrói Bartók Béla Művelődési Egyesületnek, mint ahogy ezen belül a Dalegyletnek sem. Kívánok az egyesület tagjainak, a dalosoknak további jó sikereket, boldog új esztendőt.
Köszönjük szépen, és szívesen látjuk jövőben is.
Az elmúlt 5 percben Petres Ignáccal és Héa Józseffel, a ditrói Bartók Béla Művelődési Egyesület elnökeivel beszélgettünk. A riporter Lukács János volt. A hangfelvétel 1974. decemberében készült. Most Ács Erzsébet énekel.
Ez a dal, vele száll, muzsikál a szív, a tiéd ez a dal, gyere már, hogyha vár a hív, ez a bók, ez a csók, miért ég olyan rég a szám, mert azóta hiszem, hogy tiéd a szívem, vár, te is már rejám. A ritmus a dallam repít ma felé, azért is szerettem belét, s dalolom ma neved, lehet az, hogy az én, s ez a dal játszott csak velem, és a lágy esti szél súgta azt, hogy ez szerelem, de azóta hiszem, hogy ti is érted ég szívem, ilyen szívdobogás nem volt még soha más, csak tiéd a szívem. Azért is szerettem beléd, dalolom a nevem, lehet az, hogy az én, s ez a dal játszott csak velem, és a lágy esti szél súgta azt, hogy ez szerelem, de azóta hiszem, hogy tiéd sírt eddig szívem, ilyen szívdobogás nem volt még soha más, csak tiéd a szívem, én pedig a szívem, csak tiéd a szívem, szívem.
Egyszerű emberek, nagyszerű tettek. A Marosvásárhelyi Rádió Visszapillantó című műsorában.
Pataki János vagyok, több kötetnek a szerzője, a legutóbbi kötete a csángókról írt könyv. Mekkora sikere van ennek a könyvnek?
Körülbelül egy hónapja jelent meg Budapesten, de azt hiszem, hogy már is komoly sikerről lehet beszámolni. Magyarországgyűlés rendelt belőle több száz példányt. A Magyarországgyűlés elnöke egy kiállítást szervez a kötet anyagából, amit ő fog megnyitni. Tehát azt hiszem, hogy elég jól fogadták a könyvet. Ennek nyilván az volt az egyik oka, hogy a csángókról ugyan sokat beszélünk, de igazából ilyen típusú könyv még nem jelent meg egyáltalán magyar nyelven. Ennek az a különlegessége, hogy összefoglalom benne nem csak a moldvai vagy gyimesi csángókat, hanem a moldvai gyimesi csángók, mert a bartasági hétfalusi csángók is bekerültek. Tehát egy kötetben szinte azt mondhatnám, hogy az összes csángó tájegység benne van, és igazából az eddig megjelent könyveknek az volt a jelentősége, hogy főleg népművészeti hagyomány és egyéb módon közelítettek meg a csángókat, én pedig teljesen másképp. Az én könyveim elsősorban arról szólnak, hogy utazásra csábítom az embereket, akár az erdélyi embereket is, mondjuk csángóföldre, de leginkább a magyarországiakat, ugye, mert ők még kevesebbet jönnek. Vagyis az én könyvem inkább egy ilyen vizuális ajánló, minden könyvem az, ami arról szól, hogy azt kérem a sima egyszerű embertől, a turistától úgymond, hogy kerekedjen föl és utazzon el. És én ehhez adok támpontokat szálláshelyekben, kulturális, természeti és egyéb látnivalókban, és ezt elsősorban fényképekkel teszem meg, és kevés szöveget. És ezek a könyvek valószínűleg ezért népszerűek, mert a mai ember típus az egy vizuális típus, gyorsan szeret dönteni, látni akarja, hogy mit akar megnézni. És én megmutatom azt, például csak a moldvai csángoknál több mint 30 település mutatok be, amit még valószínűleg senki nem mutatott be ilyen részletességgel. Az északi csángóktól szereten túliakig mindent. Ezeket én bejártam, és én azt hiszem, hogy az igazi megoldás az az lesz, hogy azért csinálom ezeket a könyveket, hogy ha elindul a turizmus, akkor a turizmus emberi kapcsolatokat fog építeni. Tehát ha elindul a turista, akkor meg fog szállni, ahol megszállt, annak az embernek bevételt jelent, akár Erdélyben, akár a csángóföld, bárhol. Ott emberi kapcsolatok szövődnek, üzleti kapcsolatok szövődhetnek a későbbiekben, összefogások születhetnek, lásd például gyimesekben a deákék, a vámházat felújították, az is abból fakadt, hogy egy 60 év fölötti turistaként megjelenő budakeszi polgár megkérdezte, hogy miért ilyen romos ez a vámház, és akkor mondta a deák úr neki gyimesekben, hogy hát azért, mert nincs rá pénz, hogy felújítsuk, meg egyébként is az ő tulajdonok, és így a budakeszi egyesület ezen a úriemberen keresztül szerzett pénzt, és így jött létre például az összefogás, és szépült meg az a zarándokhely lett gyimesekben az a vámház. Tehát én énekre gondolok, hogy ha elindulnak az emberek, akkor jönnek az ötletek, jönnek a kapcsolatok, és a kapcsolatok azok pedig visznek mindent.
Hány év munkája van ebben a könyvben?
Ebben a könyvben konkrétan 2005-ös az első fotó, tehát durván 3 év. Nem tudom, valamiért a szívem csücske a csángók, úgy egyébként is Erdély mellett, vagy azon belül is, ugye. Úgy érett már ez a kötet régóta bennem. Ugye a sorozatom, a Kárpáti képek sorozat, ami majd 14 kötetben mutatja be az egész Kárpát-medencét, az is egy egyedülálló sorozat a maga nemében. De most megszakítottam az idén. Tehát úgy volt, hogy tavaly karácsonyra a Párcium mára maros jelenik meg, de ez most 2009-ben fog megjelenni, és a csángók miatt szakítottam meg, hogy megcsináljam ezt a csángók. Én úgy éreztem, hogy annyira benne van már, és annyira nincs a témában olyan könyv, amivel el lehetne indulni, utazni. Tehát egyszerűen megnéztem az erdélyi úti könyveket, ami felelhető, egyszerűen nem nincs két sor van, pusztina, körülbelül Nyisztor-Tinka, és ennyi, és viszontlátásra. Tehát így nem lehet utazni. Meg kellett már valakinek csinálni ezt a könyvet, és én úgy éreztem, hogy nekem kell megcsinálni. Egyébként is bennem volt már, és így most ezt megcsináltam, és aztán megyek majd tovább a sorozattal.
Én úgy tudom, hogy Marosvásárhely után itt még lesz könyvbemutató.
Egész Erdélyben szeretném a könyveimet népszerűsíteni, tehát mondhatnám azt, hogy az összes nagyvárosba szeretnék eljutni, Brassóba mindenképpen, Kolozsvára, Kézdivásárhely, és most föl nem sorolom az összes város. Én szívem szerint az összes városba elmennék. Nyilvánvalóan idő kérdése, hogy az én időm is meg, hogy egyáltalán hogy tudjuk megszervezni, de nagyon szeretném megmutatni minden város. Most már nagyon sok helyen kaphatók a könyveim, és szerencsére nem csak a magyar turisták, egyébként jellemzően a magyar turisták viszik vissza Erdélyből a könyvet, tehát valahol furcsa a dolog, de nagyon-nagyon sokan veszik meg, például a Székelyudvarhelyen a helyiek, a Székelyföld könyvemet, és szakácskönyvem az mindenhol fogy, a Székelyföld ízei című szakácskönyvem. Egyébként az is célom volt, mert azt vettem észre, és ezzel nem akarom megsérteni az erdélyeket sem, Magyarországon ugyanez a helyzet, hogy az ember azt hiszi, hogy ismeri a saját környezetét, nem ismeri. Tehát én például rendszeresen felszedtem stopposokat az elmúlt években, még dolgoztam, és beszélgettem velük Erdély legkülönböző pontjain, tehát mindenfelé, és az derült ki számomra, hogy egyszerűen 50 km-es körzeten belül már nem ismerik a látnivalókat, nemhogy még távolabb. És én azt gondolom, hogy igenis az is fontos lenne, hogy az Erdélyben mondjuk a Marosvásárhelyen élő ember, az ne csak szobátáig lásson el, hanem igenis menjen elő is, és nézze meg a 100 erőtemplomokat, vagy uram bocsánat, néha menjen el Kaloteszekbe, vagy esetleg menjen föl majd Párciumba, Máramarosba, mert nem csak a Magyarország és a határon túliak kapcsolatát tartom én fontosnak, hanem a saját mondjuk Erdélyen belüli kapcsolatokat is. Hogy például Gyimesekben most tavaly átadták Borospatakán azt az óriási skanzent, ami egy egyedülálló egész Erdélyben, sőt Európában is talán, mert azon kívül egy óriási skanzen és eredeti gyimesi házak lettek szétbontva és ott újra felépítve, azon kívül itt még megszállni is lehet. És mi az érdekessége a sztorinak, nem is csak ezért meséltem el, hanem azért, hogy például ezt a gyimesi skanzent, ugye, nem egy gyimesi ember, hanem egy mezőségből származó, de egyébként csíkszeredai nagyvállalkozó finanszírozta meg a Szász úr. Hogy ezek azok a fontos dolgok, hogy a mezőségben született embernek legyen fontos a gyimesiek sorsa, és mert azt hiszem, hogy miután annyira kevesen vagyunk már a határon belül is sajnos, Magyarországon belül is, határon kívül még kevesebben, és itt még jobban szétszórtan élnek a magyarok. Muszáj összefogni. Tehát nem lehet azt csinálni, hogy most jaj, mi székelyek itt egy tömbben vagyunk, úgy egyébként sajnos néha érzem ezt, és nem megbántván a székelységet, de a székelység úgy gondolja, hogy miután ők ott így egy tömbben vannak, úgy egyébként ad abszurdum, mint egy lenézik a csángókat. Én pedig erre azt mondom, hogy nagyon-nagyon nagy hibát követnek el, több okból. Egyrészt, mert semmivel nem különbek a székelyek a csángóknál, bocsánat, hogy ezt mondom, és lehet, hogy ezzel nem leszek túl népszerű a rádióban, mert minden magyar egyenlő, én úgy gondolom, mint hogy minden ember is az. Másrészt pedig, hogyha bármelyik nemzetrészünket hagyjuk leszakadni, hát mit gondolunk, akkor nem mi következünk? Szóval, hogyha most elvész a csángó nyelv, vagy az északi nyelvjárás, az a sziszegős régi ősi nyelvújítás előtti magyar csángó beszéd, akkor az egész nemzet szegényebb lesz. Hát ez a szegényebb lesz a széke is, szegényebb lesz a budapesti magyar is, ezt nem lehet megengedni. Tehát túl kellene már lenni ezeken a én magasabb rendű vagy alacsonyabb rendű vagyok, hanem össze kellene fogni mindenkinek, az erdélyeknek az erdélyekkel, az erdélyeknek a magyarországiakkal, magyarországiaknak mindenki mással, aki magyar és aki a határon túlél, mert különben nagyon-nagyon nagy nemzetvesztésnek nézünk elébe. És szerintem viszont a másik oldal pont az ellentétje, és én ezért dolgozom személyesen, nekem ez az egyik hitvallásom, hogy ebben, amit tudok az én könyveimmel segítsek, hogy mindenhová elkergessem a magyarokat. Tehát szó szerint, tehát kiemeljem a hotelből őket, és a sör meg a tévé mellől azt mondjam, hogy igen, kerekedjek föl, és menjek el egyszer a csángókhoz, menjek el a székelyekhez, mert még mindig rengetegen van, akik nem lépték át a magyar határt, mert nem merik átlépni, mert azt mondják, hogy kirabolják az autót, stb. Stb. És én azt igyekszem a könyveimben megmutatni, hogy csodálatos értékek vannak itt, hogy itt nem rabolnak ki, hogy itt magyarok vannak, hogy itt testvéreink élnek, és egyáltalán azzal, hogy találkozunk egymással, ezt rendszeresé tennénk, azzal már közelebb kerül a nemzet, és biztos vagyok benne, hogy épp az ellenkezőt tudnánk elérni, nem hogy gyengülnénk, hanem erősödnénk. Tehát én azt hiszem, hogy ebben a helyzetben is lehet erősödni, nem is kicsit lehet erősödni. Ezek az apró példák, ahogy mondom, Gyimesekbe, hogy emlékmű épült a II. Világháború egyik csatájának emlékére, egy magyar hadosztály emlékére, ott emlékművet avathatnak magyar nyelven ma Gyimesekbe, hogy a Vámházat felújítják, hogy egész Erdélyben egyetlen Trianon emlékmű van, azt most avatták tavaly megint csak a Gyimesekben. Tehát ha ezeket mind meg lehet már csinálni, már pedig ezek szerint meg lehet, mert ezek megtörtént események, vagy hogy egy piros mozdony király címerrel lejön és végigmegy egész Erdélyen és lejön magyar mozdonnyal a Gyimesekig, ezt meg lehet ma csinálni, akkor én azt hiszem, hogy ezek nagyon jó dolgok, és ezt kell folytatni. Mert minden ilyen akció kezdeményezés az viszi előre. Az én könyveim azok pedig azért segítenek ebben szerintem, mert én egyedileg látom a világot. Tehát én nem egy sablon úti könyvbe próbálom besúvasztani ezeket a látnivalókat, mint ahogy ezt mások teszik, hanem én megmutatom az emberi oldalakat, megmutatom, hogy hol van egy jó kocsma, ahol egy jó sört lehet inni, hol ettem én egy nagyon finomat. Tehát azokat a egyszerű, mondhatnám az teljesen hétköznapi dolgokat, ahol kapcsolatok szövődhetnek, és mindemellett meg tudom nézni a látnivalókat. És másrészt pedig, hogy ami engem rettentesen bosszant, hogy a turizmus az arról szól Erdélyen belül is, Magyarországról Erdély felé, meg aztán különösen, hogy van 8-10 pont, sorolhatom a Gyilkostól, Békásforos és Szent Anatól és stb., és mintha itt elvágták volna Erdélyt. Ez így nem működik. Ezt is át kell alakítani. Ebben persze hibások az utazási irodák, akik ezt csinálják, hibások az itteniek, mert nem szerveznek megfelelő programokat. Hibás ebben mindenki. Például ott van egy párciumi magyar, vagy a mezőségben jártam, ugye Szórványban egyszerűen nem jutnak, alig mennek turisták. El kell menni, hát csodák vannak ott is, Dobokamárától kezdve. Millió látnivaló, ahová nem jutnak el a magyar turisták, pedig tulajdonképpen a főúttól 50 km-re van, vagy Kalotösszegen átrohannak középen, megnézik Körösfön a kirakodómását, megállnak, elköltik a pénzüket, legtöbbször Bóvira, és nem mennek oldalra, ahol oldalt mondjuk magyar gyerő most a 10 kilométerre olyan templomok, olyan madárasszony ábrázolások, amire mai napig senki nem tudja, hogy honnan származik, de mindenképp ilyen Babilon emlékekre utalhat. Hát ez kihagyhatatlan, és nem mennek be, ha nem mutatja meg nekik valaki, hogy ide be kellene menni. És az én könyveimben azt akarom megmutatni, hogy igen, ezek ott vannak, közel vannak hozzánk, elérhetők. A fotókon megmutatom, hogy ezek gyönyörűek, csodahelyek, és menjenek oda és nézzék meg személyesen.
Mi is azt tapasztaljuk járva adás körzetünket, hogy hamarabb eljutunk Bécsbe, Görögországba, bárhová a nagyvilágban, de nem tudjuk valóban, hogy mi van a szomszédban. Ez a könyv a csángok körében nagy sikert aratott, ők hogy fogadták?
Én azt hiszem, hogy igen. Nyilván van egy előnyöm azért, azt tegyük hozzá, hogy a messziről jött ember ugye egyik oldalról azt mondta, amit akar mondja a mondás, másrészt meg könnyebb a helyzetem. Tudnélik, én egy Tiszadada nevű kisfaluban születtem, egy Tiszaparton. Most én is Tiszadada környékén, mondjuk, ami nekem megszokott, hogy a Tisza egy csodálatos kanyart vesz ott, és ilyen fűzfák belógnak, az már nekem egy megszokott látvány, ettől függetlenül imádom, de mondjuk egy erdélyi, ha oda megy, aki a hegyeket látja minden nap, akkor neki lehet, hogy egy óriási élmény. Most én ugyanígy vagyok visszafelé. Aki itt lakik mondjuk Székelyföldön, és minden nap látja a hegyeket, már bocsánat, egy idő után majdnem, hogy megszokja, és azt mondja, hogy ez egy természetes dolog. Sokkal egyszerűbb az én helyzetem, hogy megmutatni kívülről, mert én másképp látom. Tehát nekem azok a szép patakvölgyek, ami másnak egy mindennapi, mondjuk a munkájának a része, mert ott megy föl minden nap fát kitermelni, az nekem egy csoda. És a csángoknál ugyanaz a helyzet, hogy ők ugye még inkább mondhatnám azt, hogy egy elnyomott nemzet részünk, nem is kismértékben, elsősorban vallásilag, másosorban nyelvileg. Én azt hiszem, hogy nekik pedig szinte létkérdés, hogy ilyen könyvek megjelennek. Tehát az, hogy fogadták, mondhatnám azt, hogy kitörő örömmel, de tényleg így volt, mert olyan falvak kerültek be a könyveimbe, általában Pusztina, Klézse, ez a két település, amiről úgy legalább hallott valaki. Magyarországgyűlés elnök is legutóbb lerohant, ugye erre a két helyre elment, ott egy-két gyors fotó, de hogy mondjuk Szabófalván a régi Szűz Mária templomot a másfél méteres gazba végigjárni, és most megmutattam a könyvemben, én biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb ott a gazt levágják, és utána innen kezdve turisták áramolnak. Vagy az, hogy a hétfalusi csángok teljesen el vannak hanyagolva, és négy faluban mondjuk a négyfalusi mártírok emlékme, ahol 52 magyart 1848 karácsonyán mészároltak le a románok és a osztrákok közösen. Annak az emlékművét mondjuk a főtérről kidobták, és szó szerint a temető sarkában dugdossák még mai napig is. Ennek az 52 teljesen ártatlan nőnek, gyereknek, a fegyvertelen mártírnak az emlékművét. Én biztos vagyok benne, hogy a könyvem hatására innen kezdve azon az emlékművön mindig lesz koszorú és friss világ, és biztos vagyok benne, hogy minden magyar turista csoport be fog menni a temetőbe, és abban is biztos vagyok, hogy előbb-utóbb ez az emlékmű vissza fog kerülni a főtérre. Lehet, hogy 5 év, lehet, hogy 10 év, de az a főtéren volt, oda való, az ártatlan emberek meggyilkolásának állít emléket, és annak oda vissza kell kerülni. Most nyilván ez egy picike lépés, remélem én is segítettem azzal, hogy visszakerüljön, de az, hogy fölhívjam a figyelmet, vagy hogy a Jancsik útja nevű helyen, amiről valószínűleg sokan nem is hallottak, ez egy domboldal fönt hét falu fölött, ahol 3000 temetetlen magyar katona van. És ma még én találkoztam ott olyan öreg emberek, akik azt mondják, hogy oda visznek, és megmutatják, hogy ő személyesen hol kapart el azt a magyar katonát, akit ő temetett el, mert nem akarta, hogy ott teste ott bomoljon szét. Tehát, hogy ezek olyan feladatok még szerintem, ami egész magyar nemzet előtt áll, mert ebben a magyar kormány felelőssége ott van, az ottaniak felelőssége ott van, hogy ezt méltóképpen, hogy legalább egy emlékoszlop, hogy ezek majd azért ki fognak jönni, és bízom benne. És nyilván, hogy ennek a csángok persze, hogy örülnek, mert ahogy nekem elmondták szívből, azok csak ilyen belülről jövő fájdalmak. Most én leírtam egy könyvben, ez megjelent több ezer példányban, innen kezdve egy közös információ, a nemzet közös információ, sokan tudtak, de nem tudott mindenki. És biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb valakik ezeket majd fölkarolják, odafigyelnek, ott is állítunk emlékművet. Hiszem, hogy ez nagyon jót tesz mindenkinek.
Egy ilyen könyv megírása sok akadályba ütközik? Már a hivatalosságok részéről gördítettek-e akadályt az ön útjába? Voltak-e kellemetlenségei emiatt?
Hát a csángoknál nagyon. Tehát ott főleg Moldvában olyan sztorikat tudnék mesélni, hogy az vérlázító és egyben meg néha vicces is. Az, hogy többször akarták a baltát meg a késbe lémájtani, ez szó szerint, az volt az alap. De leginkább akivel gond volt, azok a papok. Tehát valami egészen elképesztően vérlázítónak tartom, amit a moldvai papok művelnek, de ugyanakkor azt mondom, hogy valamilyen módon megértem én a román politikát, mert ők meg jól csinálják. Tehát mi vagyunk a hülyék már megint magyar fejjel, hogy ezt engedjük. Azt csinálják, tudnélik, hogy moldvai településeken 7-8 gyerek születik mai napig is, ami szerintem egy óriási dolog lenne, mert egyetlen területe az egész magyarságnak, az egész Kárpát-medencének, ahol népszaporulat van és nem népfogyás. Mégpedig nem is kismértékben. Hogyha egy kis esze lenne a magyar politikának, mint ahogy most jelenleg úgy érzem, nincs, ezt gazdasági potenciállal lehetne tenni. Tehát olyan, hogy 7-8 gyerek születik egy családban, ez elképzelhetetlen bármelyik magyar területen. Na már most, miután 7-8 gyerek születik, és ugye milyen vallásosok és katolikusok, ezért a pap Isten után tényleg a második ember. Ezért egy megtiszteltetés, hogy abból a 7-8 gyerekből mondjuk az egyik gyereket papnak adjam. És erre rá is játszik a román papság és politika, és mit csinál? A Jasi, mondjuk úgy, hogy átnevelő intézetben, ott összeszedik ezeket a szegény magyar gyerekeket, a szegény csángó családokból, akik büszkék, hogy pap lesz a fiúkból, beadják ebbe a Jasi papneveldébe, és ott egy dolog, hogy papot csinálnak belőlük, az teljesen normális dolog, de eközben teljesen átalakítják az agyukat. Szó szerint igazi modern agymosás, abszolút elveszik a magyar gyökereiket, abszolút románnál nevelik őket, és az még mind semmi lenne, de magyar ellenesén nevelik őket. Majd visszajönnek ezek a papok, és a legborzasztóbb, hogy az összes csángó településen magyar származású csángó papa. Nem román, mint sokan hiszik, mind magyar származású. Úgy hívják őket a helyiek, hogy janicsár papok. Azt hiszem elég találó a kifejezés. És ezek a legvéres szájúabb emberek, olyan szinten, hogy én találkoztam mondjuk Prézsén az öreg pap, akinek az unoka testvérénél laktam például, és az unoka testvérével nem hajlandó magyarul beszélni az utcán sem. Nem hajlandó. Úgy tesz, mintha elfelejtette volna nem csak a származását, a nyelvét. Borzasztó. Akkor olyan, hogy nem akartak beengedni templomokba fotózni például több helyen a papok. Aztán miután mondtam nekik, hogy nem gondolom, hogy nekem, mint keresztény embernek nem lenne jogom bemenni Isten házába, tehát nincs az a pap, aki engem ebbe megállít, mert ajtóstól megyek be, akkor úgy nagy nehezen félreálltak, de abszolút rossz szemmel néztek mindenütt, mindenhol azt prédikálják, hogy a magyarországi emberek jönnek, és ne engedjétek magatokat lefotózni, mert elviszik a nyomorúságotokat, Budapest és rajtatok röhögnek, meg ilyeneket prédikálnak nap, mint nap, és ez egy borzasztó rossz kicsengést ad, tehát nem könnyű az ilyen jellegű embernek, mint én, aki fotóz közöttük. Most a békés turistával nem történik semmi atrocitás, nem kell félni, tehát semmilyen gond nem fenyeget, csak azt nem szeretik, amit én csináltam, hogy én azért bemásztam ott az értükbe rendesen, tehát én bementem a templomokba és stb. Akkor másik sztori, Diószén polgármestere. Megint csak a könyvemben leírom, de hát rettenetesen kiakadtam. Diószén 92% a magyar, 8% román. Falunap van, hiszem, hogy vasárnapi napon, a helyi futballpályán. Fél falu kint van, színpad, ugye sör, ami ilyenkor szokott volt lenni mulatság. Na most először is csak bákói együttesek lépnek föl, bákóból importált román együttesek. Mindenki románul, mindenki román tánc. A polgármester, aki egyébként magyar, egész nap szorongatja a mikrofont, rohangál le föl, ugye szerepel, és végig románul. És én persze voltam olyan pofátlan, oda mentem hozzá, és én megkérdeztem tőle, hogy ne arra, hogy nem lehetne esetleg magyarul beszélni, vagy magyarul is legalább, tehát két nyelven, ha már egyszer 4200 lakosból több mint 4000 magyar lakos él itt, csángó magyar, akkor illene magyarul beszélni. Na most erre azt közölte velem a jó ember, hogy kitilt a rendezvényről. Szó szerint azt mondta, hogy ő beengedett engem erre a rendezvényre, barátsággal, és én meg visszajelek ezzel. És mondtam neki, hogy uram, valami nagyon félreértés, nem a Ceausescu rendszer vagyunk, hanem Európai Unió közepén vagyok, én meg egy szabad magyar állampolgár vagyok, és miután ez közterülete van ez a rendezvény, én azt csinálok, amit akarok. Tehát azon kívül, hogy nem csinálok balhét, én csak fotózok és elmondom a véleményemet, innen kezdve maga engem nem tud kitiltani. Meg mondtam neki, hogy jó lenne, hogy esetleg azzal foglalkozna, hogy ezek az emberek azért választották valószínűleg magát meg, hogy képviselje az érdeküket, és nem azért, hogy nyalja a següket a bákóból importált román vendégművészeknek. Na és aztán persze erre kitört a balhé, úgy minden volt már a végén. De aztán maradtam, és a végén még nagyjából barátsággal is váltunk el. Ennek ellenére románul beszélt velem is, miután egy mukkot sem értettem, és nem volt hajlandó megszólni. Még egyszer mondom, a magyar polgármester nem szólal meg. Na ezek azok a gusztustalan dolgok, amikbe így belefutottam. Tehát nagyon nehéz a helyzet úgy, hogyha a helyiek egy része is úgymond ismerjük a dolgot, mondjuk ki nyíltan áruló, szó szerint elárulja a magyarságát. Nem tudok más mondani, na így nehéz. De azért mindenképp az igazsághoz tartozik, hogy mert így kerek a kép, hogy ez volt a kisebbség, ezek voltak a kisebb számban, és legnagyobb számban mindenhol nagyon nagy mértékben segítették a munkámat, Pusztinában, Magyar faluban, és meg a legtöbb helyen, tehát rengeteg lelkes ember, Duma András, Krézsén a költő, a Nyisztorok, mind a két Nyisztor Pusztinában, Szabófalván a Perka tanár úr, tehát sorolhatnék tömegeket, akik igen, csak ez a néhány megveszekedett őrült, aki annyira nem tudja, hogy melyik bolygón él, ezektől voltam én ki.
Mi lesz a következő kötete?
Tehát van nekem egy sorozatom, aminek az a címe, hogy Kárpáti képek. Ugye eddig megjelent a Székelyföld a legendák világa, a Szászföld a várak világa, Erdély Szászföld értelemszerűen, megjelent az Erdély medence, ez eddig három kötet, Kalotaszeg, Mezőség, Korozsvár környéke, és sorozatot folytatom most tovább. Ezek abszolút egységes könyvek, egységes formátum és egységes stílus, és most a Párcium Máramaros, amit tavaly kellett volna megcsinálnom, elkezdtem már, de a csángok miatt egy évet halasztottam, tehát 2009 karácsonyára ezt szeretném megcsinálni, Párcium Máramarost, aztán következne a Dél-Erdély és a Bánság, és ezzel tulajdonképpen Erdélyt földolgoztam, és aztán megyek körbe Kárpátalja, Felvidék, Őrvidék, alias Burgenland, Vajdaság, és a körbe mentem a határon túli magyarokon, tehát elsősorban őket szeretném, mert ugye ők ebből a szempontból a fontosabbak és a veszélyeztetettebbek, akkor az utolsó két kötetként a mai Magyarországot is, tehát ahol mérünk, én így fogom nevezni a kötetet, hogy mai Magyarország, mert bízom benne, hogy ez csak egy állapot, és valószínűleg önálló kötete lesz Budapestnek ezen belül. Ez azt jelenti, hogy ha így minden összeáll, akkor ez 12-14 között lesz valahol. Lányom kérte, hogy még legyen benne Horvátország is, mert ő is a korona része volt, teljesen igaza van, tehát valószínűleg még 14-15. Kötetén Horvátország is bekerül. Hát ez a terv, én megyek és csinálom nagy lelkesedéssel, és eközben persze még azért lesznek más könyveim, még szakácskönyvet szeretnék, másik szakácskönyvet, Erdélyben még legalább egy-kettőt, mert annyira rabul ejt engem az erdélyi konyha maga fűszerezésével, azzal a varázsával, amúgy is imádok főzni, tehát biztos, hogy lesz még szakácskönyvem is, ha a Jóisten megadja erőt hozzá. Még van egy pár olyan témám, mint a csángok, ami a sorozat mellett majd később kerül kibontásra. De most a sorozatot szeretném kicsit folytatni, mert nagyon sok vásárló meg ügyfél már nagyon várja, hogy megjelenjen a következő kötet.
Elhangzott interjúnk Pataki Jánossal, a Csángók az Elfelejtett Magyarok című könyv szerzőjével készült. Hangfelvételünket 2009. január 3-án hallhatták a 120 perc című magazinműsorunkban.
Önök a Visszapillantó című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon az 1197-es, 1323 és 1593 kHz-en, valamint interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Kedves hallgatóink, hamarosan műsoridőnk lejár. Bízom benne, hogy kellemesen nosztalgiáztak mai rádiós találkozónkon is. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon lehet újra hallgatni. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. Németh Tiborral búcsúzom, a viszonthallásra.
Éjszakák is nappalokká válnak, a két karomba tartlak kedvesen. Ha nagyon fáradtnak is érzem magam, fejem vállagon megpihen. Ha ajkaid az ajkaimon érzem, fellegekben járok kedvesen. Szép szemed fényében az én szemem, elbűvölve nézz csak tégedet. Elfelejtem minden bajom, szebbé lesznek a holnapok. Csak azt kérem, hogy ne hagyj el, szeress engem napfényjel. Éjszakák is nappalokká válnak, a két karomba tartlak kedvesen. Ha nagyon fáradtnak is érzem magam. Fejem váldon csak azt kérem, hogy ne hagyj el, szeress engem napfénnyel. Az éjszakák is nappalokká válnak, a két karomba tartlak kedvesen. Ha nagyon fáradtnak is érzem magam, fejem váladom. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da